Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
A vonalban itt van velünk Rab Árpád jövőkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, szép jó reggelt!
Na hát, ugye volt egy érdekes beszélgetésünk, illetve egy ilyen beszélgetés sorozatunk, amiben több témát érintünk. Az egyik ezek közül az, hogy haladunk egy ilyen érdekes világ felé, ahol bizonyos országok, mint például Kína, ugye egyértelműen és deklaráltan ezt a totális megfigyelés rendszert forszírozzák, és hát egyre több helyen építik ki. Más országokban pedig, hát bizonyos esetekben kiderül, hogy többet tudnak bizonyos szervek, állami szervek esetleg, mint azt gondolnánk. És a koronavírus terjedésével kapcsolatban ugye nagyon sok olyan gondolat és akár alkalmazás is merült fel, amelyek kimondottan azt néznék, hogy, vagy azt nézik is, hogy hol vagyunk éppen, mit csinálunk, kikkel találkoztunk. Tehát a kérdés az, hogy a totális megfigyelés versus koronavírus ügyben hol tartunk, illetve mi a jó irány, ami felé megyünk?
Jó, nehéz kérdés. Ugye az emberi kultúrák azok mindig tele vannak ilyen önellentmondásokkal, tehát még a keresztes lovagok is a szeretet jegyében ugye másfél méteres kardokkal más embereket próbáltak szeretetre nevelni. Ez a szabadság is ilyen, hogy a szabadság egy tök jó dolog, amíg nem ad a lényege, ugye, hogy más nem korlátoz, viszont ennyien meg nem tudunk együtt élni. A koronavírus meg egy speciális, pont nagyon rossz betegség olyan szempontból, hogy tud halálos lenni, viszont van egy kéthetes lappangási ideje. Tehát ilyen értelemben a totális megfigyeltség az igazából a későbbi felderítésre lenne alkalmas, tehát hogyha tudjuk, mondjuk ezentúl zajlani fog a totális megfigyelés, amifelé mindenki halad, nyugati világban üzleti modellek mentén, a kínai környezetben pedig diktatórikus módon, az nem abban fog segíteni, hogy ne terjedjen el, hanem abban, hogy még csírájában el tudjuk folytani. Mondjuk ebben az esetben egy ilyen betegségnél mondjuk 3 héttel később, mint ahogy kitört. Tehát ez egy nagyon hasznos, és ezért az emberek szívesen le is mondanak a szabadság jogaikról. Mindig a félelem idején mondunk le. Terrorizmus vagy betegség. A probléma ezzel az, hogy ez nem hogy korlátozza a szabadságunkat, hanem gyakorlatilag megszünteti. Az, hogy itt az út az lesz, hogy megpróbálunk mindenképpen egy ilyen helyes viselkedés mutatni a társadalom felé, és a szabadságunkat a virtuális világban kiélni, vagy valami más környezetben, akkor az is lehet, a másik pedig az, hogy ezeknek a rendszereknek a működését gondosan leszabályozzuk, és akkor üzemeljük be, amikor szükség van rá, az nagyfokú transzparencia és tiszta jogállás szükséges. Hát remélem, hogy Európában meg tudjuk csinálni, de a világ javarészén nem lesz ez megcsinálva, mert nehéz.
Ez érdekes, amit mondtál, hogy kettő élesen elválasztható modell van. Ugye az egyik az üzleti modellek mentén. Tehát lényegében a mindenki csinálja a totális megfigyelést, ez volt az a mondat, ahol eléggé elgondolkodtam.
Igen, de tényleg, hát ha belegondolunk, most afelé haladunk, hogy az elmúlt 100 évben a jóléti társadalom és a kapitalizmus és a pénz egységesítő erejével tök jól együtt tudunk működni. Most meg egyre inkább az adatok mentén működünk együtt, és ez most kihat egyébként a pénznek az értékére is. De nem, tehát mindenki az adatgyűjtésből próbál, mert egyszerűen nagy a számosság, illetve nagyon gyorsan zajlanak a dolgok. Tehát hogy ugye felgyorsult a technológiai fejlődés. És ezt csak így lehet megcsinálni, az, hogy ezt és ugye a totális megfigyeltséggel az a utolsó lépés, mert nagyon olcsóvá vált a fizikai megfigyelés is. Tehát fejlődtek a kamerák, most már az felismerés kamerákat is nagyon nagy mennyiségben lehet kihelyezni az utcákra, egyszerűen túlságosan adódik. Az a kérdés, ugye, hogy ez a mi érdekünkben történik-e vagy sem. Ha tényleg megtörténik az, hogy anonimizáltan gyűjt adatokat, és csak akkor aktiválódik, ha tényleg beteg vagyok, és így tovább, de ezek szuper dolgok, technológiailag megoldhatóak, és jogilag is leszabályozhatóak, például a Európai Unió számos országában is, sőt meg az Európai Unió is fejlesztett olyan hálózatkutatási szoftvert, mondjuk úgy, ami jogilag rendben van. Csak ugye itt felmerül az online bizalom kérdése. Ami biztos, az az, hogy mindenki adatgyűjtést próbál manipulálni. Minket, a bizniszt, bármi. Azt, hogy ennek a határát meg tudjuk-e húzni, ez nagyon nagy felelőssége van a jogászoknak, és nagyon nagy felelőssége van egyébként az embereknek, hogy használják ezeket a szolgáltatásokat, hogy megoldják máshogy. Nem szabad megijedni nagyon, mert akkor ott döntéseket hozunk.
Persze, ez egyértelmű, viszont én nekem az, hogy az embereknek nagy felelőssége van, ezen a ponton egy kicsit azért szkeptikus vagyok. Szerintem a legtöbben nem is tudják, hogy egyáltalán milyen adatokat osztanak meg magukról, és hogy mit csinálnak, amikor használnak bizonyos rendszereket. Egész egyszerűen, ahogy megkapják a okostelefont, tabletet, laptopot, elkezdik használni, aztán kész.
Igen, csak ezért szeretek ugye veletek beszélgetni, mert hát a Dunedarra gondolunk meg, ugyanúgy pörög a degyünk, de pont ez a felelősség kérdése, miért nem? Tehát azért ez nem egy varázslat, én senkitől nem várja el az ember, hogy tudjon programozni vagy ilyesmi, de van egy 5-6 féle kritikus adat, a lokációm és néhány más dolog, ezt be lehet állítani, ezt ki lehet kapcsolni, vagy meg lehet nézni, hogy milyen applikációt használok. Ez szinte minimális idő és szinte minimális odafigyelés, de ha sok idő és sok odafigyelés, akkor is, hogyha ennyire félünk tőle. Például a magyar társadalomban nagyon jól kirajzolódik egy ilyen kétarcúság, hogy nem bízunk az online térben, nem bízunk az online található hírekben, a lakosságnak 60%-a, viszont mégis az online teret használják a legtöbbet. Tehát, hogy az a félelem, hogy ez nem jó, ez nem akadályozza meg az embereket abban, hogy használják. Ezt az arányt kéne egy kicsit javítani, és akkor tényleg működnének ezek a rendszerek, mert ezek a rendszerek tényleg arra vannak, hogy jobbá tegyék az életünket. De a digitális kultúrának sajnos van egy ilyen kényelem felé toló hatása, hogy figyelj, megoldom helyetted. Már azt se tudom, merre megyek, mert mindig útvonaltervezővel megyek. Már elfelejtettem közlekedni. Ezek nem okésak. Tehát ez jó, hogyha segít, és segítsen, és imádom őket, de azért tudjam kb, hogy merre megyek. Tehát annyira könnyen hagyatkozunk arra, hogy ez egy kényelem, ez fárasztó, én úgysem értek hozzá, ezek mind megoldható problémák.
Pont azon gondolom, már tudom, hogy nem akarom félrevinni, csak ugye pont egy vitában voltunk az ügyben, hogy mennyire kell tudnunk számolni, fejszámolni, ha egyszer már a számológép levette a terhet rólunk már egyszerűbb számításoknál is, és akkor azon túl még bőven túlléptünk ezer más dologban is, tehát már kell egyáltalán tudnunk összeadni papíron. Tudom, hogy ez nem egy gyakorlati kérdés, csak már ezen a szinten is fölmerült ez, hogy mennyire gépesíthetjük saját magunkat, illetve engedjük el az alapképességeket.
Abszolút. Egyik legérdekesebb probléma, hogy hol húzzuk meg a határt. Nyilván nem kell nekem nagyon fejszámolni, de azért számolni nem állhat tudok. Tehát a forráskritika kérdőjeleződik, még egyre több emberrel beszélgetek, akár a hétköznapokban, nem mindig a kutatói statisztikákat, amikor észre se beszél, milyen butaságot mond, mondjuk most egy kutató ismerősem, ez a hát 12 millió ember gondolja így, de mondom, hogy ez 7 milliós ország. De nem nézi meg a számot, már csak pörög előtte, nem gondol bele. Tehát ez a kis műveletet. Persze, én nem tudok úgy felszámolni, mint sokan mások, de azért egy nagyságrendi, hogy biztosan nem ment ez nagyon félre, annyit nem állt, kiengedhetjük, csak akkor ne panaszkodjunk, hogy ugye hogy totális kontrollban fölöttünk. Hát most adjuk át a kényelem jegyében.
Térjünk vissza erre a dologra, mert szerintem ez egy nagyon érdekes vonal, amit elkezdtünk, hogy üzleti alapon történik ez a totális megfigyelés, vagy pedig egy ilyen állami kontroll. Ugye itt van Kína, és érdekes hírek érkeztek, és azzal kapcsolatban, hogy az arcfelismerő szoftvereket most már olyan szinten javították fel a koronavírus alatt, hogy most már maszkban is képes megkülönböztetni egyedeket. És a totális megfigyelésnél ugye Kínával kapcsolatban beszéltünk arról is, hogy van ez a társadalmi rangsor, mondjuk így, vagy hát ilyen ranking, amikor különböző cselekedetek, cselekmények miatt több pontot kapsz, és akkor feljebb kerülsz a rangsorban. Hogy nincs-e meg a veszélye szerinted annak, hogy egy olyan disztópikus jövő felé tolódik el, amikor ha azt látja, hogy a rendszer, hogy mondjuk te megfertőztél valakit, vagy nem figyelsz oda, óvatlan vagy, akkor ebben is kapsz egy ilyen stigmát, és lejjebb kerülsz a rangsorba, és így egy olyan szegregációt eredményez, mint mondjuk a szép új világban, amikor meglettek ugye a társadalmi rétegek így nevesítve, hogy alfák, béták, stb.
Igen, ezek így mindig ott keringenek az ember tudatában, hogy hú, ilyen világ lesz. Egyébként ezt a mentális bakugrásot meg is csináltuk mi magunknak, és ebben a géppont segített, hogy ne legyen így. Most mondok egy példát, mikor itt terjedt, igazából, ha visszagondoltok, hogy az emberek nem szeretek arról beszélni, de esetleg ők betegek, vagy ha kiderül, hogy koronavírus, és akkor ott van egy kis ilyen szégyenérzet is, hogy hát akkor én most kárt okoztam a társadalomnak meg. Tehát mi magunknak ezt okoztuk, hogyha hálózatkutatással kutatok, akkor onnan szépen látszik, hogy hát ember pekhen volt. Tehát mentem a repülőtéren, valaki elindult több ezer kilométerről arrébről, és pont akkor elment mellettem, és akkor engem pont mentesít arról, hogy én vagyok a hibás. Amúgy az, hogy beosztályozzuk magunkat. A kínai állampolgári rendszernek a legnagyobb rákfenéje, amiért nyilván lehet őket csodálni, meg tisztelni, de igazából a legsúnyibb húzása az, hogy nézd, hogy az ismerőseidnek mennyi pontja van. Tehát amúgy a viselkedéseddel ezt is ezt tudod csinálni, de nézd, és akkor azt, amit amúgy is megcsánk a társadalom, hogy hát van ez a haver, jó fej, de azért a munkahelyre nem vinném be, de este a kocsmában meg ő neki vannak a legjobb sztoriai, de haza azért nem kísérem, mert akkor gázul viselkedik. Ezt megcsináljuk, de az automatizáció ezt nem, mert azt mondom, hogy hát igen, ő végül is egy gázolt, tudod mit, inkább idézőjelben letírtalak, magyarul nem találkozok veled a fizikai térben, és nem beszélek. Ez iszonyú sebességgel létrehozza ezeket a szegregációkat, de nézzünk egy enyhébb példát, van a nagyon izgalmas konferencia volt múlt héten az online térben, és ott például a magyar oktatásban is a diákok adatolásáról volt szó. És egyrészt milyen izgalmas minden adatot összegyűjteni a diákokról, személyre szabottan tudok tanítani. Másrészt, ha gépi algoritmus szerint tanítok, akkor gyakorlatilag rögzítem a társadalmi különbségeket, mert azt mondom, hogy ő itt tart, ilyen pontszáma van, és nem adok esélyt neki, hogy jobb legyen, mert nem adok neki esélyt, mert azt mutatja a statisztika, csak 10%, hogy ő jobb legyen, és nem ér meg annyit. Értitek? Tehát, hogy itt ezek a csapdák, hogy rögzíti a társadalmi szerkezetet jobban, mint a kasztrendszer.
Igen. Hú, hát az a helyzet, hogy most megint belemelegettünk ebbe, viszont az időnk már megint elfogyott, úgyhogy majd folytatjuk innen. Árpi, nagyon szépen köszönjük, szerintem nagyon érdekes volt, egy csomó gondolatom lett ezzel kapcsolatban. Jó munkát neked akkor is, és szép napot!
Köszönöm, hogy beszélgethettem veletek, mindig jó nálatok lenni. Sziasztok!
Szuper volt, köszi szépen, szia!
Szia!
Rab Árpáddal beszélgettünk, jövő kutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével a totális megfigyelés és koronavírus kapcsolatáról, illetve arról, hogy hova haladunk ebben a témában.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.